muránói tükör. Emerenc késő este került elő, elvitte sétálni a megkönnyebbüléstől elképzelhetetlen hangokat kiadó állatot, aztán bekopogott értem, megkért, mennék át hozzá, valamit szeretne megbeszélni velem, amihez nem kell tanulnak a gazda. Bemehettünk volna nálunk is valamelyik szobába, de ragaszkodott hozzá, hogy átkísérjem. Mentünk át mindhárman, ő, én, Viola, aki előttünk táncolt. Ilyen későn már nem raktunk rá pórázt, nem kellett attól tartani, hogy találkozik és összeverekszik más kutyákkal. Emerenc az előtéren helyet mutatott a nejlonnal letakart, makulátlan asztalnál. Leültem. Itt mindig vastag, súlyos szag tört ránk. Klór, háztartási tisztítószer és valami légfrissítő, émeítő keveréke. A ház egyébként már hallgatott, az ablakok sem világítottak már sehol. Nappal nem vevődött észre, de most, hogy csak mi hárman voltunk az előtérben, és ha nem is igazi szellemóra, de éjszaka volt, hirtelen érezni kezdtem valamit én is annak, vagy azoknak a jelenlétéből, akik Emerenc lakásában élnek. Nesz hallatszott a nagy csendben. Puha Nesz. Viola a réshez guggolt, és sóhajtozni kezdett. Ha bekívánkozott valahová, volt egy különleges jelzése, ami leginkább emberi nyögéshez, vagy mély, kínos lélegzéshez hasonlított. Minden tekintetben rendhagyó este volt. Valahogy nem kellemes, harmonikus, inkább zavart ígérő. Rendes körülmények között ritkán elemeztem, de olykor azért nekem is eszembe jutott. Szinte semmit se tudok Emerencről. Jószerével csak a mániáit és szépen esztergált kitérő válaszait ismerem. A napokban vendégem jön, kezdte. Altatás után ilyen az emberi hang, ilyen tagoltan valószínűtlen, mikor a botladozó tudatot erővel próbálja támogatni az elme. Tudja, hogy a lakásba nem engedek be senkit, de azt, aki idejön, nem ültethetem le itt, ahol most maga ül. Lehetetlen. Tapasztalat tanított meg rá, sose faggassam semmiről, mert még kevesebbet árul el, megriad. Ha olyan vendéget vár, akit lehetetlen itt fogadnia, be viszont nem viheti, az nyilván nem akárki. Talán a két szénné vált szőke testvér jön hozzá látogatóba, akik esetleg nem is éltek, csak balladai elemek, vagy a jóisten, akiben Emerenc nem hisz, mert gyapjúholmi helyett estélyi ruhát adott neki. Józsi öcsém fiánál és az alezredesnél is rangosabb lehet, mert azokat itt vendégeli meg. Megengedi, hogy ott beszélgessek vele? Magánál? Más elpletykálja, maga nem. Mintha a maguk vendége volna. Úgy tennénk. A gazda aznap délutános, és ha maga megkéri, mindent eltűr. Megteszi? Tudja, hogy nem maradok adósa. Nálunk akar vendéget fogadni? Néztem rá. Felesleges kérdés volt, Emerenc pontosan fogalmazott. Abszolút szabatossággal. Persze, hogy azt akart. Csak azt vállalja, hogy az illető azt higgye, én is ott lakom, magukkal együtt. Hiszek mindent, csészét, kávét, italt. Magának nem kell adnia semmit, csak a helyet. Mondja, hogy igen. Megszolgálom. Mire a gazda hazajön este, már el is mentünk. Szerdán 4-kor. Lehet? Viola sóhajtott a küszöbön. Kint permetezett a puha eső. Akkor már réges-régen normalizálódtak az állapotok. Lehetett Emerenc vendége, akár a francia köztársaság elnöke is, nem okozhatott politikai komplikációt. Hogy miért nem fogadhatja itt, az csak egy árnyalattal mélyítette a homályt, amelyet Emerenc amúgy is úgy viselt magán, mint egy nagy kendőt. Vállat vontam. Jöjjön az illető. Remélem, nem kell strázsálnom, ha már azt megkívánja, hogy otthon legyek, és nem óhajt kettesben maradni vele. Hazafelé azon tűnődtem, hogyan fogadtatom el mindezt a férjemmel, aki, ha valamit, a tisztázatlan dolgokat utálja a legjobban, mindent, ami nem lekerekített, nem biztos, nem igazolható, de ellenállás vagy tiltakozás helyett nevetett. Számára is volt az ügyben valami bizarr, ami megmozgatta írói képzeletét. Emerenc és a vendég, akit itt fogad. Csak nem akar férjhez menni, csak nem valami házassági hirdetésre való feleletképpen jön az az idegen, és Emerenc, aki sose nyit ajtót a saját otthonában, nálunk veszi szemügyre. Jöjjön! Szinte sajnálja, hogy nem lesz ő is itthon. Nyugodtan itt hagy bennünket a vadidegennel egy lakásban, mert Viola kicsontozza, aki bántana. A kutya nagyot nyalt a kezén, ahogy a nevét meghallotta. Aztán a hátára hengeredett, és kínálta a hasát. Gyomrozzuk! Megszokhatatlan élmény volt, hogy Viola mindent megért. A jelzett napon Emerenc olyan volt, mint egy magát vaserővel fékező tébolyodott. De Viola se volt normális, aki mindenki hangulatát átvette. Az öregasszony tálcakendővel letakarva áthozott mindenféle tányért, tálakat. Erre megdühödtem. Megkérdeztem tőle, ha annyira titkolni való ez a bankett. Mit hurcolja át a holmiát az utcán? Nem leprás ő, nyilván a vendége sem az, hogy ne ehetnének a mi tányérjainkból, a mi villáinkkal. Ott a kredenc, vegye ki, amit kíván, teríthet az anyám ünnepi felszerelésével. Az ezüsttel. Mit gondol, sajnálom tőle? Nem köszönte meg, de megjegyezte, sose felejtett el semmi gesztust, se jót, se kedvezőtlent. Azt felelte, nem arról van szó, mintha ő titkolózni kívánna, csak azt nem szeretné, ha az illető azt látná meg, nincs körötte család. Egyedül él, s nem óhajt magyarázkodni sem, miért nem nyit ajtót, vagy miért úgy lakik, ahogy. Még anyám szobájában megterített, úgy éreztem, eljött az idő, hogy figyelmeztessem valamire. Régen készültem erre. Rendezte a hideg sültet, a salátát, tálalni is varázslatosan tudott. Én meg azt kérdeztem, sose fordult-e meg még a fejében, hogy valami egészségügyi szakemberrel megbeszélje azt a szabályosnak igazán nem nevezhető tünetet, hogy kizárja az otthonából a világot. Ennek a gátlásnak vagy minek van valami orvosi neve, nyilván gyógyítható. Orvos, nézett rám Emerenc, míg áttörölte a hosszú szárú, a legnagyobb ünnepen használt pezsgős poharakat. Nem vagyok én beteg, és kárt sem okozok senkinek azzal, hogy úgy élek, ahogy élek. Amellett tudja maga, hogy ki nem állhatom az orvosokat. Hagyjon békén, nem szeretem, ha oktat. Ha kérek valamit és megadja, szöveg nélkül tegye, különben hiába adott. Ott hagyta. Bementem a hálószobába, feltettem egy lemezt, ne is halljam, amit nem látok. Akkorra már végképp elfanyalodtam Emerenc nálunk fogadandó vendégétől. Egyszer még majd valódi bajt hoz ránk. Ez csak ugyan bolond. Kit hoz a lakásba, ha nem tudnám, hogy itt a kutya, voltak éppen félnék? És mi a csodának kell neki pezsgős pohár ehhez a kamuflált találkozáshoz? A saját titkaimat se szerettem, nemhogy a másokét. A lemezről áradó zene minden eseményt eltakart. Engem két szoba választott el az anyámétól, ahol Emerenc megterített. Olvasni próbáltam. Vagy 50 oldalt átlapoztam, mire gyanakodni kezdtem. Emerenc azt jelezte, meg akar ismertetni az ismeretlennel. Tehát hol ez a vendég? És mit csinálnak ekkora csendben? Viola is csak hallgat. Megjött ez egyáltalán? Majdnem egy óra telt el az Emerenc megjelölte időből, mikor végre ugatást hallottam. Gondoltam, praktikus, hogy hideg pecsenyével várta a jövevényt, nem valami izgalmas meleg étellel. Legalább friss maradt neki. Tovább hallgattam a muzsikát, amikor egyszer csak megnyílt az ajtó, és Viola berohant, táncolt, nyugtalankodott az ágy körül, és szemmel láthatólag magyarázott valamit. Ez végképp különös volt, mert ha a vendég esetleg fél a kutyától, Emerenc valamelyik külső helyiségbe küldi, nem beengedi. Mit csinálnak ezek odakint, aminél az öregasszony nem tűri meg Violát? Hamar kiderült, mert a kutya után nem sokára ő is megjelent. Arca nem árult el semmit. Tudott ő olyan lenni, mint a süket némák. Viola akkor már mellettem hasalt a francia ágy tetején. Emerenc meg se látta. Közölte, nem az jött, akit várt. Az egyáltalán nem is jön. Az ezermester futott át a villából, annak a telefonszámát érte el a hotel, ahol a vendége megszállt volna, s vele üzente meg Emerencnek, a vendég látogatása üzleti okból az utolsó percben elmaradt. Nem is érkezett meg Budapestre. Ha újra aktuális lesz az útja, idejében küld értesítést. Nekem számlálhatatlan hivatalos találkozásom maradt el, amiatt, hogy a vendég végül is nem jött meg, nem találtam az ügyben semmi tragikusat, azon kívül, hogy Emerenc feleslegesen adott ki egy jókora összeget. Ám az öregasszony úgy vonult el, mint a tájfun. Az ajtót is bevágta maga mögött. Hallottam, hogy az előszobában úgy ordít az utána osont kutyára, hogy fel kellett kelnem megnézni, mit szórakozik az állattal. Végtére is Viola nem csinált semmit. Anyám szobájából, ahol a vendégnek terített, csörömpölés hallatszott. Életemben először riadtam meg Emerenc szókincsétől. Zuhogtak a szájából az átkok és trágár szidalmak. Benyitottam. De ott is maradtam a küszöbön. Dehogy bántotta a kutyát. Mást átkozhatott. Viola az asztal mellett anyám székében ült és evett. Emerenc elébe húzta a tálat. A kutya kikapdosta a szeletelt pecsenyét és falt. Fél lábával az alátéten támaszkodott mancsa megcsúszott az asztal középi muránói tálaló tükrön, amelyet én még soha életemben a legnagyobb ünnepen se raktam fel, s melynek közepén ide-oda billegett az ötkaros ezüst gyertyatartó. Viola időnként kihejtette a szájából a falatot, a tálaló tükrön zsírnyomok közt kapkodott utána. Azt hiszem, életemben nem voltam ilyen dühös. Kotródj, Viola! Le a földre! Az anyám tükre, porcelánja! Mi folyik itt, Emerenc? Megháborodott maga! Sem azelőtt, sem azután, halála perce közelettéig nem hallottam Emerencet zokogni. Akkor felsírt. Én meg nem tudtam, mit csináljak, mert a kutya válságos pillanatokban sosem engedelmeskedett nekem, míg Emerenc el nem ismételte előtte a tiltó parancsot. Most is csak vacsorázott higgadtan tovább. Emerenc meg zokogva állt az asztal túlsó oldalán. Viola együttérzése jeléül rápillantott, de azért csak evett, nem tudott ellenállni a válogatott falatoknak. Nem mondhatom, hogy nem tanult Emerenctől asztal melletti viselkedést. Felléphetett volna a produkcióval, csak nem hibátlanul étkezett. A fenekén ült, mint az emberek. Akkor már melső baljával, jobbjával támaszkodott. Épp csak, hogy nem vett az ételből, és körmei helyett a szájával szolgálta ki magát. A kép oly abszurd volt, és olyan mértékig felbosszantott, hogy egyszerűen nem is tudtam magamat kifejezni. A saját kutyánk oda se figyel, ha utasítom, anyám szobájában, az anyám asztalánál, egy ünnepre terített gazdag asztalnál ül és étkezik. Időnként rásandít a tálalóra, ahol egy nagy torta magasodik, és láthatólag azon tűnődik, hogy fogja azt onnan leszedni, mindeközben Emerenc zokog megállíthatatlanul. Nem költhetett keveset, a tál ugyan már jócskán kiürült, de a romokból is látszott, nagyon megbecsülték itt a meg nem érkezett vendéget. Éreztem, ahogy egyre csak nő bennem az indulat, már-már kitörtem, amikor Emerenc egyszer csak végigtörölt az arcán, csapzott pillakoszorúján a kezefejével, aztán, mint aki nem szépen, átmenettel, hanem durva rázással eszmél a narkózisból, nekiugrott a vígan falatozó kutyának, és össze-vissza verte a tálaló villa nyelével. Elmondta mindennek, hálátlannak, hűtlennek, gyalázatos hazugnak, szívtelen kapitalistának. Viola nyílt, leugrott a székről, lefeküdt a szőnyegre, teljék be rajta az érthetetlen ítélet. Viola sosem menekült, ha Emerenc verte, és sose próbált védekezni. Álmodni szokott az ember ilyen iszonyatost, ilyen irreális elemekből állót, mint ami ott lezajlott. Viola összezsugorodva rezgetett az ütések alatt. A legutolsó falatját ilyetében már le se tudta nyelni. Az kifordult a szájából az anyám kedvenc szőnyegére. Azt hittem, Emerenc beleszúr a tálaló villával, mert úgy csapott felé, minden belefért abba a percbe. Úgy megijedtem, hogy elkezdtem sikoltozni, de aztán az öregasszony legugolt a kutya mellé, felemelte a fejét, megcsókolta a két füle között. Viola még felnyugodt megkönnyebbülésében, és nyalta a kezet, amely összeverte. Na ne, ez már túlzás. A rohamaihoz keressen más közönséget. Sarkon fordultam, megkértem szíveskedjen eltüntetni a romokat az anyám szobájából, és ha nem túlzott kívánság, követhetetlen magánélete epizódjai mellékszereplőjéül ne minket válasszon, színpadul se a mi otthonunkat alkalmazza. Nem ennyire fellengzősen, de ilyesmit mondtam. Megérthette. Meg is értette. Hallottam bentről, ahogy járkél, hogy mit csinál, azt persze nem tudhattam. Később derült ki. Az édességeket, a pezsgőt, amivel a vendéget várta, rakta vissza a jégre, meg a még érintetlen, másfajta sült húst tartalmazó tálat. Nyilván nekünk, amibe Viola beleevet, kiürítette a kutya ételes dobozába. Az állat most már meg sem moccant. Végre csend volt köröttem. Azt hittem, Emerenc már el is ment. De kiderült, csak készül, Violát kantározta. Valahányszor valami feldúlta a kutyát, mindig beiktatott számára egy hosszabb, rendkívüli sétát. Ezt akkor is lebonyolította, ha éppen vasalást vagy gyúrást kellett emiatt abba hagynia. Mikor beszólt bejelenteni, fordulnak egyet az erdő felé, már olyan volt, mint bármikor. Állt a kutyával a küszöbön, és bocsánatot kért. Soha senkit akkora méltósággal, annyira alázat vagy megbánás nélkül elnézést kérni nem hallottam. Utána mindig azt éreztem, tulajdonképpen kicsúfolt, meg azt is talán nem ő, én követtem el valami hibát. Magyarázatot persze nem adott, úgy mentek el. A férjem legyintett, mikor beszámoltam neki este, milyen volt Emerenc délutánja. Úgy kell nekem, hallottam, aki mindent és mindenkit komolyan veszek, és állandóan részt vállalok idegenek életében. Vitte volna rejtelmes vendégét a saját előtér klubjába, a jeles szemét, aki annyival több az alezredesnél, hogy csak az anyám szobája a megfelelő étterem neki. Most aztán hasztalan sütött főzött rogyásig. Nem jött a vendég. Vigyem csak vissza neki, amit a jégszekrényünkbe bepakolt. Nem óhajt meg nem jelent vendég utáni maradékot fogyasztani. Ő nem Viola. Azt éreztem, igaza is van, meg mégse. Persze tettem, ahogy kívánta. Tálcára raktam, amit csak bírtam, hogy visszavigyem. Én is dühös voltam az öreg asszonyra. De azt azért értettem, ami itt aznap délután történt, bármi legyen is, Emerenc szemében maga volt a tömör iszonyat. Én hallottam őt zokogni, és a távozása után eltelt pár óra alatt lehiggadtam annyira, hogy a gyanú is feltámad bennem. Súlyosabb itt a baj, mint hogy érdemes volna a sérelmünket becézni. Amit láttam a falatozó Violával, talán csak szemre volt olyan idilli kép, és másfajta mitológiai indulatot fejezett ki Emerenc lakomája, hiszen, ha jól meggondolom, nem olyanok voltak ott az asztalnál, mint egy megjutalmazott derék ebb és a gazdája, hanem mint a görög hitrege két alakja valami rémes vendégségben, s a hús, amit az állat bekapott, talán csak látszatra hatott valódi pecsenyének. Nem csak étel volt, de láthatatlan rostok, zsigerek összessége, egyfajta emberáldozat, mintha Emerenc emlékeivel és jó szándékával együtt azt a valakit étette volna meg a kutyával, aki nem jött el azon a délutánon, csak üzent, s azt a legfontosabbat sebezte meg Emerencben, amiről soha nem beszélt senkinek. Viola volt a gyanútlan jászon, Médeja Emerenc kendője alatt az alvilág üszke parázslott. Nem örültem annak, hogy vissza kell adnom neki az ételt, bár annak sem, hogy maradékkal traktált. Vidéki vagyok magam is, vidéki sértődékenységgel. Tudtam, hogy megbántom vele, de ennél világosabban nem érzékeltethettem, most valóban átlépett minden határt. Nehéz volt a tálca, alig bírtam miatta kinyitni a kaput. Jól meg is néztek, még vittem át az utcán. Emerenc nem látszott sem erre, de zárt ajtaja mögül, most kivételesen, leplezés nélkül kihallatszott a mozgás, sőt, az is beszél. Nyilván a mocskájával társalgott, hisz Violának is mindig magyaráz. Bekiáltottam neki, sajnos nem tarthatom meg az ünnepi lakomát, visszahozom, itt van az előtér asztalán, majd jöjjön ki érte. Akkor mégis kipréselte magát egy arasznyi résen, amely a macskáját a kijövetelben, a vendéget a benézésben gátolta. Már a hétköznapi öltözéke volt rajta, nem az ünneplő. Egy szót se szólt. A lomoskamrának használt kis benyílóból előhozott egy óriási lábast, abba belekapart mindent. Egybezúzta a tortát a hússal, a salátával, aztán a mosdójába vitte, és hallottam, amint bekanalazza a kagylóba, és leöblíti. Viola örjöngött, de nem adott neki belőle. Közel sem engedte most magához, mintha nem ismerné. Felé is rugott. Akkor megint féltem Emerenctől. Valóságos félelemmel szorítottam Viola pórázát, pedig tudtam, ha valami váratlan idegrohamban nekem támad, nem engem véd meg az állat, hanem őt. Emerenc az itallal is végzett. Fogta a palackokat a nyakuknál, és odavágta őket az ajtófélfához. A pezsgő robbant, a kutya vonítani kezdett ilyettében. Emerenc a kukába dobta a flaskákat. Felmosta a kiömlött borral, pezsgővel az előteret. Olyan szag volt, mint egy kocsmában. Sutu, Adélka meg Polett, akiket besodorta végzett abban a negyed órában, fordultak is ki, mihelyt megláttak bennünket. Nem voltunk sem ésszel követhető, se bizalomgerjesztő együttes. Emerenc némán maszatolta a kövön az alkoholt, a kutya vonított, én mint a faszent. Jobb volt tőlünk távolabb. Elsiettek. Akkor már bizonyos voltam benne, délután az anyám asztalánál. Gyilkosság történt. Emerenc az ételekkel együtt képletesen, a vendéggel is leszámolt. Az áldozattal egyébként pár évvel később megismerkedtem. Szép, sudár fiatalasszony bukdácsolt mellettem a halottak napjai tumultusban. Soha alkalmatlanabb napot nem választhatott volna budapesti üzleti ügyei intézésére, vagy temető látogatásra. De izgalmasabb vállalkozásokat is le tudott bonyolítani, mint hogy felkeresse Emerenc nyugvóhelyét. A mesebeli kripta küszöbére tette le a virágját. Ő nem sejtette, csak én tudtam, hogy mindegy. A celofán dobozban hozott hosszú szárú rózsákat még azon az estén ellopják. Sajnálta, hogy nem tudott eljönni, amikorra ígérte, hiszen akkor még megláthatta volna Emerencet, de hát ő üzletasszony. Mióta apja és eredetileg is kinnélő nagybátyja visszavonult, ő vezeti a gyárat, és akkor éppen úgy alakultak az európai vállalkozásai, hogy valami, aminek Budapesten kellett volna létrejönnie, elhalasztódott, és nem lett volna értelme a látogatásának. Várnia kellett újabb alkalomra, amikor a tárgyalást is, Emerenc meglátogatását is egy füst alatt lebonyolíthatja. New York nem egy ugrás. Velünk vacsorált. Persze csak azt, amit a jégen találtam nálunk. Hol volt már Emerenc ünnepi asztala, a muránói tükörben magukat néző gyertyák? Elmondtam neki, milyen súlyosan érintette az öregasszonyt az elmaradt látogatás. Csodálkozott. Nem értette, hogy lehet annyira zokon venni egy dátummódosítást. Ilyesmi bármikor közbe jöhet az üzleti életben. Egyébként megfigyeltem, hogy még a temetőben is ránk fújt valami nyírkos, kellemetlen hideg, mintha még a neki gyújtott mécsest sem akarná az öregasszony elfogadni tőle. A szél is akkor támad fel, mikor a fiatal nő a sírhoz ért. A gajakról a nyakába csepegett a nyirok, minden gyertyaláng, ahogy fellobbant, el is aludt, mintha Emerenc teli tüdőből visszafújta volna az arcába. Egyébként számtalanszor megtette halála után, hogy perdült egyet megsemmisült sarkain, és fügét mutatott bűntudatunknak, vagy közeledési kísérletünknek. Millió titkának valamelyik eddig még nem ismert kristálya csillant felénk ilyenkor. Az volt a legriasztóbb, hogyha sikerült találkozniuk, talán megértette, és elfogadta volna vendége szavaiból, nem akarta se bántani, sem megsérteni, Nem egy csecsemőből felserdült teremtés vette semmibe lázas készülődését, hanem egy üzletasszonnyá nőtt valamikori csecsemő egyeztette intézni valóját saját élete lehetőségeivel, aki felnőttként pontosan rekonstruálta, miféle érzéseket aktivizálhatott annak idején az ő tökéletes kiszolgáltatottsága Emerencben, s mit köszönhet családja és személy szerint ő a hajdani cselédnek. Minden könnyes emlékezés nélkül fogyasztotta nálunk a diétás vacsorát. Sajnálta, hogy végül mégsem sikerült megismernie az öregasszonyt. Ő most látta volna először, mert nincs számára arca. Annak idején túl kicsi volt, akárhogy szerette is, elfelejtette. Gondoltam, mit szólna ez a kedves teremtés, ha megtudná, hogyan ölte meg őt képzeletében, míg az elutasítottnak érzékelt szeretett kancsal indulata egy negyed órára lebillentette a józan ész sínéről, s a pecsenyét, azaz a hajdan megmentett, de méltatlannak bizonyult kislányt odacsapta a kutyának. Fajja fel! Mindez ezen az estén persze még messze van. Iszonyúan távol. Egyelőre csak azt éreztem, mikor hazaértem, olyat tettem, ami azért mégsem helyes. Ami sértő. Nem kellett volna megengednem Emerencnek, hogy hozzánk hívjon ismeretlen vendéget. Nem lett volna szabad asszisztálnom neki, hogy bárki előtt azt a látszatot keltse, családban él, nem egy szál egyedül, és tovább mélyítse követhetetlen rejtelmei homályát. De ha már megtettem, nem lett volna szabad az arcába vágnom azt, amit látni sem akart, amit nekünk ajándékozott. Micsoda buta gőg szállja meg olykor az embert. Talán könnyebben vészelte volna át ezt a nem értem miféle válságot, ha azt érzi, volt mégis valami haszna az iparkodásnak, hiszen olyan ételt készített, amit ritkán látni nagy szállodák konyhájában is. Nem lett volna szabad visszadobnom neki semmit. Valaki ma megsebezte az öregasszonyt. Okkal-e, ok nélkül, nem tudom. Még az is lehet, mindennek logikus és egyszerű magyarázata van. Épp csak Emerenc nem érti, velem együtt. Ő épp annyi mindent nem ért meg, mint amennyi más senki által fel nem foghatót azonnal magába fogad egy másodperc alatt. Miért ütöttem meg én is? Lám, Violát hogy összeverte. A kutya mégse vette rossz néven, pedig az állat mindent tud. Annyi rejtelmes szálon, csatornán át érzékel. Lefeküdtünk. Rossz kedvem volt, a férjem már rég aludt. Én nem tudtam sem elaludni, sem megbékélni. Visszaöltöztem. Viola a harmadik szobában az anyám ágya előtt azonnal felneszelt a mozgásomra, de nem nyílt, csak megkaparta az ajtót halkan, mint aki nem akarja, hogy a férjem felfigyeljen. Jó, menjünk ketten, kutyám. Igaz, hogy csak egy ugrás, de nem szeretek én éjjel egyedül mászkálni. Mentünk, mint gyerekkorom élményének az Éneisznek hősei, mint a kegyes ifjú atya az éposz hatodik énekében. Talán ez volt az a pillanat, amikor valami végképp eldőlt kettőnk viszonylatában és életében. Ibant obscuri sola sub nocte, per umbram perce domus ditis vacuas. Csak lépegettünk a szűrt homályban, Viola meg én. A kapu zárva volt, megnyomtam Emerenc csengőjét, várnunk kellett, míg megjelenik. Éjfél régen elmúlt, de láttam, az előtér lámpája még ég, és Emerenc nem vonul vissza, míg azt el nem oltja. Valóban hamar megjelent, álltunk a rács két oldalán, Viola szuszogott, feltette lábát a kőre. Beteg a gazda? Kérdezte Emerenc. Tárgyilagos száraz volt a hangja, illedelmesen halk. Aludt a ház. Nem beteg. Beszeretnék menni. Beengedett. A kaput bezárta utánunk. A lakásából jött, de persze most is gondosan be volt csukva az ajtaja. Viola lehasalt a küszöbön, belehelt az ajtó résen át a macskának. Szerettem volna valami szépet, békítőt mondani. Olyasmit, hogy nem értem, mi történt, vagy történik itt ma, de sajnálom, hogy délután, mikor ő magánkívül volt valamitől, nem voltam okosabb, és bár nem tudom, mi dúlta fel, voltaképpen együtt érzek vele. nem jutott eszembe semmi. Én csak papíron tudom, mit kell csinálnom. Az életben nehezen találom meg a szavakat. Éhes vagyok, mondtam végül. Maradt itthon valami étele? Nap nem süt ki olyan váratlanul, olyan minden logika ellenére, a vasszürke fellegek közül, mikor hirtelen megváltozik az idő. Elmosolyodott. Akkor jöttem rá, milyen ritkán mosolyog. Először eltűnt a mosdójában, csobogott a víz, hallottam, tisztálkodik. Emerenc sose érintett meg ételt kézmosás nélkül, aztán kivágta a kamrajtót. Mint kiderült, nem csak az ennivalót, az asztalneműt is ott tartotta a polcokon. Viola ment utána, elkaptam a pórázát. Az öregasszony ráparancsolt, maradjon, akkor lefeküdt. Emerenc sárga damaszt abrosszal jött vissza, tányért kést hozott, s nem annak a húsnak valami itt hagyott részét, amiből a vendégnek tálra rakott, hanem erős fűszerekkel pácolt, ismeretlen sültet. Elképzelhetetlenül ízes volt. Ettem jó étvágyjal. Viola megkapta a csontot. Bort is kínált, nem palackosat, öntötte demizsomból. Megittam azt is, pedig nem szeretem az alkoholt. De ezen az éjszakán vagy mindent vállalnom kellett, vagy hiába jöttem. Én nem tudtam, kit alakítok az asztalnál, de azt igen, hogy most eljátszom valaki szerepét, azért, akit hiába várt, akiért minden fáradtságot vállalt. Iparkodtam jól megszemélyesíteni egy ismeretlent, akiről fogalmam se volt még akkor kicsoda. Ketten gyúrtuk Viola fülét, játszottunk a tappancsaival, aztán mikor indulni akartam, Emerenc haza kísért, mintha kőbányára indulnék gyalog, papucsban, pongyolában. Csak a kutyáról beszéltünk, mintha ez volna a legfontosabb akkor éjjel. Viola magatartása, értelmi képessége, csinos teste volt a téma. Az elmaradt vendéget nem hozta szóba senki. Mikor elértünk a házunkig, Emerenc kezembe adta a pórázt. Megvárta, míg belépek a kertbe. Aztán lassan, tagoltan, mintha esküdtenne, utánam súgta ebben az irreális és reális elemekkel keveredő vergíliuszi éjszakában, hogy ez sosem felejti el nekem. A férjem fel sem ébredt, mikor visszafeküdtem mellé. Violát azonban, akit ez a nap szokatlanul felizgatott, alig bírtam visszaparancsolni a helyére. Aztán elaludt ő is, nem is anyámnál, a fürdőszoba küszöbén. Hallottam, mikor végre elbékélt, mert úgy horgolt, mint egy férfi.